Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, a turizmus.com összeállításunk, ezúttal a Turizmus Kft. Szakmai konferenciájának rövidített szerkesztett változatát hallhatják meg. Ez a kerekasztal beszélgetés, ez az adás a Hungexpón az utazás kiállításon készült február 19-én. Konkrét segítség a vállalkozásoknak, 5 plusz 1 kedvezménycsomag a vendéglátás és a rendezvényszektor számára. Ez volt a téma, ez volt a felütés. A vendégek pedig Dr. Prinzinger Péter, Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványtól Erdély Balázs, Magyar Cukrászipartestület, Csemsey Rudolf, Magyar Vendéglátók Ipartestülete és Sívó Roland Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetsége. Az első megszólaló a kerekasztal beszélgetésen Dr. Prinzinger Péter volt.
Monitor délután.
Én is szeretettel köszöntök ismét mindenkit, köszönöm szépen. Az első kérdésed az az volt, hogy érzi magát a turizmus. Ugye a 2024-re azt mondtuk, hogy rekordév volt. A 2025-re megint azt mondjuk, hogy rekordév volt. Vendégérkezésekben, vendégészakasz számokban egyaránt. Ha megengeditek, akkor egy picit ezt most nem országos adatokkal, hanem balatoni adatokkal támasztanám alá. 2024-ben a hivatalos ENTAG-ban regisztrált vendég és vendégészakasz számok a Balatonnál úgy néztek ki, hogy 3,2 millió vendég, picivel több mint 9 millió vendégészakát töltött el a Balatonnál. Ez 2025-ben a 3,2 az 3,4 millióra emelkedett, a 9 millió meg 9,6-ra. Tehát amikor már sokan júliusban temették az egész balatoni évet, mert hogy nem volt jó az időjárás, mi akkor azt mondtuk, hogy a meccsnek akkor van vége, amikor a bíró lefújja, és az december 31-e. Tehát az látszik, hogy éves átlagban a Balaton jobban teljesített, még a 2024-es nagyon erőteljes événél is. Egyébként azt még ehhez nyilván hozzá kell tenni, hogy ez csak az ENTAG-ban regisztrált számok. Tessék hozzá elképzelni, hogy az ENTAG-ban regisztrált vendégeken kívül 350-400 ezer ember lakik a térségben, és az egynapos vendégek száma az meghaladja a 10 milliót, akik reggel jönnek, este mennek. Tehát, hogy a tényleges terhelés, amit ez a desztináció kibír, az ennél jóval nagyobb. De összességében nem kell sajnálni a Balatont, köszönni szépen, jó van, és ez igaz a magyar turizmusra is általában. Ami miatt mégis a kormány a hóna alá nyúlt ezzel az 5 plusz 1 pontos csomaggal ezeknek a vállalkozásoknak, annak két nagyon egyszerű oka van. Az egyik, hogy ezek a legsérülékenyebbek. A legkisebbek és a legsérülékenyebbek. A másik az, hogy ezeket a kéréseket fogalmazták meg ezek a szervezetek az elmúlt másfél-két évben. Nem egyszer, nem kétszer különböző hivatalos fórumokon nagyjából egészében ezeket a javaslatokat tették, amik nyilván nem voltak indokolatlanok akkor sem, amikor tették őket, a kormány ezt most meghallotta.
Jó, akkor menjünk végig a szektorokon, jó? Vagy menjünk az alszektorokon végig. Akkor kezdjük talán Rudi veled, mert volt 2 percünk beszélgetni az adás előtt, és azt mondtad, hogy ez derültékből dolog volt, csak nem villámcsapás. Tehát ez egy pozitív dolog volt, nem is számítottatok rá. És kérdeztem tőled azt is félig meddig civilként, hogy milyen volt ez a január-február, azt mondtad, hogy nem volt könnyű, nehéz volt. És az az érdekes, hogy olyan sokféle ez a szakma, és olyan sokféle a kínálat, hogy az ember néha azt gondolja, hogy hát ha Budapesten sétál körbe bármelyik est, akkor minden tele van. Ugye ezt szokták mondani, mindenhol tele van, csurig van, kávézó, étterem, vagy legalábbis nagyon sok szálloda. Nyilván vidéken ez nincsen így. Te mit tapasztalsz, akár mint a saját üzleteidben, akár hogyha a kollégákkal beszélgetsz? Hogy ez mennyire tart szét ez a helyzet?
Én egy picit visszamennék 2020-ra. Tehát azt tudjuk nagyon jó, hogy a változások korát éljük, és az, amit előtte mondjuk vendéglátósok képviseltek, hogy nyugodjunk meg, egyszer kinyitunk egy üzletet, és akkor mindig be fognak jönni a vendégek, maximum néhányszor kell egy-egy hirdetésre odafigyelni, ez megszűnt. Tehát állandóan dolgoznunk kell azon, hogy a vendégek elégedetten is menjenek haza, mind a munkaerő tekintetében, mind a kommunikáció tekintetében, mind a színvonal tekintetében. Aztán jött 2020, ami egy erős időszak után, ugye Covid-nak köszönhetően először 2, aztán 6 hónapra zártak be bennünket. És ott Az nem egy olyan időszak volt, hogy akkor picit becsuktuk az ajtót és megpihentünk, mert hogy a bérleti díjakat fizetni kellett, a dolgozókat ott kellett tartani, és sajnos a dolgozók azok néha hiába tartottuk őket egy csomó pénzért, amikor kinyitottunk, akkor pont a munkaerő fogyott el ebből a szektorból, mert hogy átmentek esetleg más iparágakba, és esetleg elpártoltak. Utána jött nekünk azért egy rezsiáremelkedés, ami megint hihetetlen érzés volt, hogy 7-10-szeresére emelkedett egyik pillanatra másikra a rezsi. Utána jött egy alapanyag áremelkedés, és ugye pont a munkaerő az, ami folyamatosan nagyon erős tétel itt a költségeink tekintetében, az is jelentősen infláció fölött emelkedett a költségek tekintetében. Szóval, hogy egyszer elfáradt ez a szektor, és nem véletlen az, hogy mondjuk 19-hez képest 9000 vendéglátóipari egység zárt be. És én azt kell mondanom, hogy Péter, egyetértek azzal abban, hogy a 25 az egy ilyen remények éve volt, amikor azt éreztük, hogy valami úgy megmozdult, kezdett így kiegyenlítődni, de azt is pont, ha a Balatonról beszéltünk, fontos elmondani, hogy nekünk is ebben fejlődnünk kellett, mert a vendéglátósok jelentős része azt gondolta, hogy azokat a költségeket, amiket emelkednek, azokat át tudjuk terhelni a vendégeinkre. És Balaton sajnos ebben különösen élen járt, ahol 22-23-ban olyan sikeres évek voltak, hogy azt hitték a balatoni vendéglősök is, hogy bármilyen áron el lehet adni az ételeket, és egyszerűen a vendégek, akik csalódtak. De és nem biztos, hogy a minőség miatt, hanem egyszerűen nem bírta ezt a pénztárcájuk. Viszont ez is rendeződött. Tehát 25-re ma, ha bemegyünk egy belvárosi részre, akkor azt látjuk, hogy tök normális áron lehet ételeket vásárolni. Tehát nem kell azt mondani nekem, hogy Nyugat-Európában olcsóbb, mert nem olcsóbb ma étterembe menni. Tényleg magyar árak nem kiemelkedőek, és a Balaton sem. És hiába kezdjük a lángos árakat itt elkezdeni magyarázni, a pizzába nincs több alapanyag, csak jobb a PR-ja, és mégis 2-3-szor annyit hajlandóak kifizetni érte. Tehát 25 ilyen szempontból már valami megmozdult, aztán egyébként az idei év első néhány hónapja az meg katasztrofális volt. Hogy ebben mennyire van köze az időjárásnak, azt nem tudom. Mennyire volt az hogy a turisták még nem fedezték fel elég erősen Magyarországot, azt nem tudom megmondani. De sajnos ez így megint így össze csapódott egy erős hullámá, és egy újabb bezárási stáció indult el, tehát hogy egyre több üzlet volt, olyan nagy nevű üzletek, akik évekig bírtak, kitartottak, hogy egyszerűen nem bírják tovább ezt az egészet, és mi ezt éreztük, és ezért van az, hogy mi évek óta valóban ezeket a kéréseinket megfogalmaztuk itt a jogalkotóknak, kisebb-nagyobb sikerrel, de az, hogy egyszerre több témában is mellénk álltak, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett, és nem rémálomként, hanem tényleg egy ilyen nagy pillanatként éltük ezt meg.
Menjünk majd végezzen az 5+1 ponton, jó? Csak ezt, ha menjünk egy gyors, rövid kört, mert látom az időt, már most nem tudjuk tartani. Roland, téged is arra kérlek, hogy egy rövid helyzetképet, jó? Meg egy indoklást, hogy miért most és miért ilyen módon kell a szektort segíteni.
Köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Én kiemelnék egy nagyon fontos gondolatodat, amivel elindítottad ezt a beszélgetést, az pedig a turizmus és a vendéglátásnak a sok színűsége. És ez azt gondolom, hogy kiemelten igaz a gazdálkodási részre, már pedig valljuk be, hogy minden tevékenységnek napvégén gazdasági szempontból is meg kell, hogy érje a vállalkozások számára. És ezért tartom én ezeket az intézkedéseket egyrészt nagyon örömtelinek, másrészt nagyon időszerűnek, mert amikor ennyi tényező egyszerre sújt egy kisvállalkozásnak a gazdasági oldalát, legyen az mind a rezsi, mind az alapanyagárak, mind a munkaerőköltség, ami ráadásul, itt most a Rudi gondolatára visszakanyarodnék, a Covid azért adott egy nagyon kedvezőtlen felismerést a munkavállalóknak, rájöttek, hogy más is van a vendéglátáson kívül, és lehet, hogy az egzisztenciát az jobban szolgálja, mint egy ilyen sérülékeny ágazat, és azért a fluktuációs ráták azt gondolom, hogy magasak, És hogyha már egy picit matekozunk, akkor az is magas, amit az árbevételre vetített bérköltségnek szoktunk hívni, és ezt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy bizony nagyon-nagyon időszerű volt például az az intézkedés, ami majd a picit előre vannak elnézést, majd a felszolgálati díj kedvező adózását támogatja és hozta előtérbe. Úgyhogy a sok színűség az a, ráadásul, hogyha még összehasonlítom a vidék és a fővárosnak a helyzetét, ott kiváltképp érvényesül, és kiváltképp érvényesül a gazdálkodásban és a marketing lehetőségekben. Ma már azt gondolom, szintén megerősítve Rudinak az egyik nagyon jó gondolatát, hogy nagyon sokat kell tenni a ajtónyitáson kívül a vendégek elérésére. És itt például a digitális térben lévő jelenlét az azt gondolom, hogy elképesztő módon felértékelődött, és ez majd vezet a következő ponthoz, ami majd a vállalkozások edukációján téren, mert hogy, és ez is egy nagyon szerves része lesz az intézkedéseknek, én ezt is nagyon örömtelnek találom.
Igen, azt Péter is mondta, hogy ez a 100 milliárd akkor lesz hatékony, és akkor hat, hogyha erről mindenki tud, és mindenki igénybe veszi. Tehát ez 100%-osan, ha van ilyen, akkor kimaxoljuk majd. Csak akkor menjünk körbe, jó Balázs, mert te vagy a nagy nyertes, mert amikor a rádióban voltál nálam utoljára, 3 hónapja vagy 2, akkor még arról volt szó, hogy hát a cukrászok vagy a cukrászdák egészen pontosan kimaradnak valamilyen módon ebből a körből, vagy nem érint őket úgy, mint mondjuk az éttermeket. És aztán lám meghallgattatott a kérés, mert most már benne vagytok a kalapban, majd hogy kell-e még igazítani, vagy még szeretnétek-e valamit, arról majd beszélgetünk a következő körben. De 1-0.
Abszolút, és köszönjük szépen neked, hogy ezt elintézted, igen. Hál' Istennek bekerültek a cukrászdák is. Ugye, amikor miniszter úrhoz mentünk, akkor gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy győzzük meg, hogy miért érdemes, vagy miért kellene a cukrászdákat is bevenni és kiterjeszteni a cukrászdákra. És ezt az akciócsomagot, és hát igazából elmondtuk, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, ugyanaz az energia árakkal való problémák voltak gyakorlatilag.
Munka, drága,
az élő munkaigény az ugyanannyi, legalább, mint egy étteremnél, amit gyakorlatilag ugyanúgy gyakorlatilag a nulláról, az alapanyagtól állítjuk elő a süteményeket. Ugye én azért szoktuk mondani, hogy ez egy energiaintenzív tevékenység, rengeteg kemence, fogyasztók, sokkolók rengeteg energiát fogyasztanak, és hát a bérek az, ami egyébként nekünk tárgya a legnehezebben kigazdálkodható dolog, hogy gyakorlatilag csak úgy tudunk a szakmában tartani kollégákat, hogyha nyugati színvonalú árak vagy béreket fizetünk nekik, viszont az árakat nem tudjuk fölemelni arra a nyugati színvonalra. Most már közelítünk, tehát most már egész jól átment egyébként egy ilyen, mondjuk az 1000 forintos szeletár küszöb, amit sokáig úgy voltunk, hogy nem lehet elérni, de most is olyan mondjuk ilyen 3-4 eurós sütemény árnál tartunk nagyjából, és az inkább fölfele van, hogy elmegyünk mondjuk Nyugat-Európában, akkor mondjuk 5 eurótól indul fölfele egy szeletsütemény vagy egy monodeszert. Itthon azért ezt kevesen tudják így beárazni ezeket a termékeket. És a tavalyi szezonunk egyébként érdekes, tehát hogy nagyon nagy volt a panaszkodás, nekünk az időjárásnak valahogy nagyon ki vagyunk téve, tehát hogy amik egy ilyen tavaszi...
Hát ilyen hóesésben nem akarok fagylatot.
A hóesés sem, de hogy igen, tehát a tavasz az nekünk egy nagyon fontos, tehát ahol nem egy üdülő településről beszélünk, akkor mint a nagyvárosokban tényleg ez a legfontosabb, elindul a jó idő, márciustól mondjuk már fagyit kínálnak, beindul a szezon, és az iskola végéig mondjuk az egy nagyon erős, intenzív időszak szokott lenni, amikor jó idő van. Amikor esik és 10 fok van, akkor azért kevesebb vendég érkezik. Úgyhogy egy picit ilyen visszaesős volt azért egy a tavalyi évünk. A többség azért inkább panaszkodott, ami én is azt mondom, hogy az év végére azért valamelyest kisimult, tehát hál' Istennek különböző trendek is hatással vannak ránk. Ugye tavaly előtt évben a dubai csoki, tavaly pedig a realisztikus desszertek, amiért tényleg hihetetlen igények voltak rá, hogy ezek mindig így kihúzzák azért ugye a szektort a bajból.
Akkor ahogy ígértük, menjünk végig a pontokon. Jó Péter, majd téged kérlek, hogy mindegyiket vest föl. Nézzük meg, hogy hol tartunk most eredményben, és hogy hol van még olyan tétel, ami lehetne vagy érdemes lenne finomítani. A Párbeszéd ugye a kormányzattal, ha jól tudom, akkor megvan, a szakmai szervezetek folyamatos párbeszédben vannak ez ügyben, tehát lehet, hogy vannak még olyan pontok, amiken lehet valamit simítani, mert azt hiszem vannak visszamenőleges pontok is januártól, és vannak, amik majd március 1-től lépnek életbe. Kezdjük akkor a repi adóval, jó? Mert az egy viszonylag könnyen érthető dolog. Mit akar most, és mit lehet még benne esetleg elmozogni?
Ebben az az érdekes, hogy ez nem a gasztronómiai vállalkozásoknak adott kedvezmény, vagy nem egy náluk elengedett adó, hanem az ő ügyfeleiknél, az ő vásárlóiknál. Egy régi kívánsága volt a szakmának. Egyszerűen egy cégnek, amelyik mondjuk szerette volna a partnereit, vagy a saját munkatársait egy fehér asztalnál egy jó, kellemes beszélgetés keretében vendégül látni, vagy valamit megbeszélni, nem érte meg egy étterembe elmenni, mert a repiadó miatt nagyon drága volt, drága lett volna ez az ebéd, vagy ez a vacsora nekik. Tehát ezáltal, hogy nincs a repiadó, vagy lett csökkentve, ezzel gyakorlatilag egy pótolagos keresletet sikerült teremteni. Majd a kollégák elmondják, hogy ez a vásárlásokban már megnyilvánul-e, nagyon remélem, hogy igen. Nem akarnám elvenni a többiek kenyerét, én szívesen végigmondom mind az 5+1-et.
Nem csak egyesével.
De gondolom, hogy megvan mindenkinek a kedvence. Én majd a digitalizációnál jönnék vissza, ha lehet.
Visszafogsz. Akkor gyere, Rudi, mert arról is beszéltünk, hogyha mondjuk egy étteremben, mondjuk a te éttermedben van egy ilyen rendezvény, akkor ez így oké, és ez már akár látszhat is. De akkor, hogyha te mondjuk szervizt biztosítasz, akár itt a Hung Expo területén, akkor már nem. Ugye itt van az a mozgástér, amiben még ti előre mennétek, ugye? Hogyha nem az étterem falain belül történik a vendéglátás.
Igen, tehát most ugye amiről szól az étterem, illetve a cukrászdáknál lehet így reprezentációs jellegű költségeket kedvezőben elszámolni a számlát befogadó cégeknek. És ugye itt a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetségében és a rendezvény gasztronómiai tagozatot is viszem, pont nagyobb események esetében, de nem csak nagyobb eseményekben, amikor kitelepül egy cég, egy catering cég egy adott helyszínre, ott már nem tud étteremként dolgozni. Tehát a rendezvény étkeztetés ugye egy különálló engedéllyel történik, és van még egy olyan jellegű probléma, hogy mi most a törvényben, és ebbe is kérjük majd a kormányzatnak a segítségét, úgy érezzük, hogy a jogalkotók a munkavállalókat is szerették volna belerakni ebbe, sőt a példaként is ezt említik, viszont a kodifikációnál egy picit abba az irányba ment el, hogy nem egyértelmű, hogy a munkavállalókra is szólna, mintha csak az üzleti partnerek lennének ma benne. Tehát nekünk az is egy fontos kérésünk, hogy ez legyen benne egyértelműen, hogy a munkavállalók is benne legyenek. Ráadásul azt sem tudom elképzelni, hogy valaki bejön az éttermünkbe, ott van 20 fő, akkor elkezdjük nézni, hogy ki az, aki a munkavállaló, ki az, aki üzleti partner. És ugye a másik oldal azért is szeretnénk kiterjeszteni arra, hogy itt a reprezentációnál ne kezdjük el azt mondani, hogy csak az étterem, csak a cukrászda, hanem bővítsük ki a körét olyan helyszínekre, olyan tevékenységekre, ahol tényleg megjelenhet ez a jellegű költségszámla. Mert amikor a könyvelő megfogja azt a számlát a befogadó cégnél, ugye azon nincsen feltüntetve, hogy azt most kibocsátotta ki. Tehát, hogy az igen, hogy mi a neve, de hogy az milyen működési engedélye rendelkezik, hogy az étterem, cukrászda, rendezvényétkeztetési működési engedélyű cég, vagy akár különben reprezentál lehet egy jó borozóba, egy borospincében is, na ez most nem látható. És mi azért kérjük azt, hogy ez a része mindenképpen legyen kibővítve, egyrészt a munkavállalók irányában, másik oldalon pedig azoknak, akik ahol ilyen számlát kiállíthatnak.
Bocs, hogy beleszólok, csak áruld el, légy szíves, hogy tavaly előtt évente hányszor hallottad azt a mondatot, hogy tudnál-e adni számlát terembérletről?
Én azt kell mondanom, hogy biztos, hogy kérdezték tőlünk, de nem biztos, hogy adtunk, ugye? Tehát azért ezt így el lehet mondani. De ez minden területen megjelenik, és ezt köszönöm. És mi tényleg évek óta pont ezért dolgozunk, ezért ez 33%-os kedvezményt jelent a cégeknek. Amit ugye 100 forint nettó költséghez nézve még azért hozzájön az áfa, tehát azért, és azért amikor kitelepülünk az 27%, tehát azért még mindig marad elég teher, illetve az is egy fontos, hogy az állam kasszába is még azért jelentős áfa bevétel fog itt realizálódni, de ez szerintem nagyon-nagyon fontos, Én egyébként azt nem érzem, hogy egyik pillanatra másikra meg fog ez változni. Ez egy folyamat lesz. Rövid távon is már érezni fogjuk ennek a hatását. Nagyon-nagyon sokan keresnek meg bennünket ehhez kapcsolatban, de nagyon kellene ez a kibővítés.
Péter, erre is elkérdezett, tehát ez már előleg akkor már érezhető meg gyakorlatilag is. Mert ez nyilván a cégeknek is el kell jutni a tudatáig, hogy ez a lehetőség most így változott. Ezt a pontot kiegészítenétek, vagy menjünk tovább?
Én azzal, szívesen. Hogy mi nagyon támogatjuk azt, hogy a rendezvényszervezőkre is kiterjesszék, mert gyakorlatilag úgy állunk ehhez az egész történethez, ugye a cukrászdában való helyben fogyasztás azért jellegében nálunk azért az a kevesebb, és mi az, hogy mondjuk egy céget be lehet vonzani nyilván ezzel a lehetőséggel, de mi annak örülnénk egyébként, hogyha nem kötné a rendelet az, hogy a helyben fogyasztáshoz köti elsődlegesen, hanem mondjuk egy elviteles értékesítésnél, ami nekünk ugye nagyon jó lenne, mert akár egy karácsonyi beigli rendelés is lehetne, így, hogy mondjuk a céges ajándék az belekerülhetne újra, és gyakorlatilag ilyen kedvezményes repiadóval akár a beiglit is kínálhatnánk, nem csak mondjuk egy bort, vagy akár a pálinkát most teljesen repiadómentesen. Úgyhogy ezt abszolút támogatjuk, úgyhogy együtt kérhetünk majd.
Ebből is látszik egyébként nem egyszerű, mert az jutott eszem, ne haragudjatok, hogy az ember a kis ujját nyújtja, és az egész karja kell. Mondhatják a többi szektorból, hogy ez így van, de hát az ördög a részletekben van.
Jó, mi ezt finom hangolásnak hívjuk azért, tehát ne érezzünk ekkora különbséget.
Simítsuk össze az érveket. Jó, egyszerűbb történet, ugye, a turisztikai fejlesztési hozzájárulás csökkentése. Az nekem bölcsészként egyszerűbb, nem? Tehát kevesebb százalékot kell fizetni, több marad, ugye? Ez lehet így gondolni, hogy ez konfliktusmentesebb?
Mondjuk így. Nyilván a szakma akkor örült volna, ha teljesen megszűnik. Itt egy értelmezési kérdés vetődött föl, ez az éttermet üzemeltető szálloda. Tehát a szállodában történő értékesítés utáni 4%, amikor a működési engedély úgy szól, hogy szálloda és étterem, akkor ez működik, amikor nem úgy szól, akkor meg nem működik.
Szerintem ennek nagyon rövid távon lesz hatása, és ez nagyon-nagyon jó, hiszen ezt azonnal érezhetik a cégek. Így egyetlen egy kérdés van, ugye ez most támogatás formájában jelenik meg. Ugye ez a de minimis jellegű támogatás, aminek van egy keretösszege, és azt, ha elérjük, akkor az már nem tudna ez nálunk realizálódni. Ráadásul, ha az embernek mondjuk van több vállalkozása, akkor ez összeadódik kapcsolatvállalkozás tekintetében. Tehát mi ott még abban kérjük a segítséget, hogy ne legyen ez a 300 000 euró a 3 évhez kapcsolódóan támogatásként. És ebbe a támogatásban minden olyan jellegű eddigi támogatás is belekapcsolódik, amit jellemzően pont vidéken kaptak meg eddig a ipartestület tagjai is, tehát hogy náluk ez nem jelentkezhet annyira, holott egyébként nekik erre nagyon nagy szükségük lenne.
Igen, csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy ez az a tipikus finom hangolás, amikor véleményünk szerint, amikor ezt a szakmai szervezetek áttekintették, azt feltételeztük, hogy valószínűleg egyébként a jogalkotónak is az volt a szándéka, hogy a de minimis keret ne zavarjon be, hogyha ezt mondhatom így, illetve köztudott, hogy ennek azért adminisztrációs terhe is van, ami azért a hatékonyságát csökkenteni, csak ezek azok a pontok, amit nagyon egyértelműsíteni tartunk szükségesnek, hogy mindenki ugyanazt gondolja a szabályozás apró részleteiben, mert akkor még nagyobb segítség.
Ráadásul az 5+1 pont, ugye az az adminisztráció csökkentése, meg a papírmentesség, tehát itt akár ez a kettő összevonható. Felszolgálási díj adózási kiterjesztése, ez megint egy nagyon fontos és bonyolult kérdés, de húsba vág mindenképpen, és nagyon fontos, és ez is egy kedvező lehetőség. Ti hogy értelmezitek, és kell-e itt valamit még kiterjeszteni?
Nekünk ez egy remek lehetőség, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez is belekerült. Ugye volt még megbeszélések alatt, hogy az 5+1-et, vagy esetleg csak kevesebb pontot terjesztenek ki a cukrászdákra. Nagyon lényeges pont ez, hogy gyakorlatilag így bérfejlesztésre el lehet költeni ezt az összeget. Ezzel tudjuk megtartani. Ugye nem lesz, ez több helyen már elkérdezik, hogy jobb lesz a vendégnek lesz jobb, vagy a vállalkozásnak lesz jobb.
A dolgozónak.
De elsődlegesen az a lényeg, hogy a dolgozónak legyen jó, meg tudjuk tartani ezeket a kollégákat, és ettől majd a vendégnek is jobb lesz, mert nem fog bezárni a cukrászda, fel tudnak venni egy rendelést, meg tudják, föl tudják vállalni ezeket az extra kívánságokat is esetleg. Úgyhogy mi ebben nagyon nagy potenciált látunk, hogy gyakorlatilag azokat a bérfejlesztéseket így sokkal könnyebben ki tudja gazdálkodni a vállalkozás, amit egyébként meg nem tudnánk mondjuk az áraknak az emelésével már átvinni a vendégeken.
Egy étteremben ez milyen hasznot hoz, vagy milyen kedvezményt hoz, lehetőséget hoz, akár neked, mint tulajdonosnak, vagy az üzemeltetőnek, dolgozónak, vendégnek. Nagyon-nagyon röviden.
Mi nagyon évek óta dolgozunk a felszolgálási díjért, és nem csak, mert eddig is azért ez egy jelentős kedvezményes adózás. Ugye 18,5%-os társadalombiztosítási járulék kötelezettség van ehhez kapcsolódóan. Viszont ami most ebben különösen átütő, az, hogy egy egyszerűbb adminisztrációval tudjuk mindezt megtenni. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon-nagyon nagy segítség. Fontos lesz megint, hogy nagyon sok kisvállalkozás van, akiket edukálni kell abba az irányba, hogy ezt hogy tudják használni, hogy tudják abba az irányba elvinni, hogy eddig valahogy feketén, okosba megoldották a kifizetést, mert azért ez biztos, hogy jellemző volt, és most akkor végre legálisan tudnak adni a dolgozóknak. Úgyhogy mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Itt is megint csak egy icipici finom hangolésra szükség, de Roland elmondja. Igen,
a boravaló felszolgálói díj, vendégelégedettség, a dolgozó jólét, ez rengeteg kérdés, hogy nem csak a vállalkozásokat kell edukálni, a vendégeket is, hogyha van boravaló, de van felszolgálói díj, adok, nem adok, mit számít. Tehát az egészben azt gondolom, hogy ez egy újabb lehetőség arra, hogy itt valamilyen módon közös, ha már edukáció, meg digitalizáció szóba került, ez megint egy olyan kérdés, ami minden szervezetre tartozik, és minden vállalkozásra tartozik.
Egy dologgal engedd meg, hogy kiegészítsem. Egyrészt szerintem is egy átütő intézkedés a fehérítés irányába, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos célnak kell legyen az egész ágazat számára. A másik pedig, amit most mi javaslatként belefogalmaztunk a tegnap megírt levelünkbe, az pedig az, hogy a kiterjesztés itt is megjelenjen olyan munkakörökre is, amit korábban a szabályozás nagyon a közvetlen érintettségként definiált, de hogyha a folyamaton végigmegyünk, és hogyha már van a vállalkozásoknak egy ilyen nagyszerű lehetőség, akkor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy minden közreműködő, aki gyakorlatilag a vendéglátásból él, még hogyha egy picit a háttérben is dolgozik, de például munkakörében átirányítható lenne akár a vendéglátó közvetlen folyamatra is.
Ők
is
ne csak a szakács, a felszolgálat, tehát ne a...
Terjesszük ki, igen. Ez még egy nagyon nagy hozadéka lenne ennek az intézkedésnek.
Bocsánat, nem kiterjeszteni, mert jelen esetben is a szakma jelentős része úgy értelmezi a jogszabályt, hogy ez már ki van terjesztve. Csak azt kértük, hogy most itt egy alkalom, hogy akkor ez tényleg egyértelműsítve legyen és tisztázva legyen.
Kisfaludi program. Mehetünk tovább, ugye?
Az előbb nekem motoszkált már a fejemben ez a gondolat, hogy az 5+1-es intézkedésről ne csak önmagában beszéljünk az 5+1-ről, hanem vegyük hozzá a Living vezérigazgató által elmondottakat, a kedvezményes kamatozású hiteleket, amikhez most már vissza nem térítendő, láb is párosul, illetve a mi területünkön tudom mondani, hogy nem sokára élesedik egy pályázati felhívás, ami pedig minimum 3, maximum 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást fog biztosítani KKV-k számára digitális eszközök és szoftverek beszerzésére. Tök magyarul elmagyarázva, laptop, tablet, okostelefon, webshop, szoftver, tehát azok az eszközök, amikre mindenképpen szüksége van a kisvállalkozásoknak. Tehát ezekkel az intézkedésekkel együtt értelmezzük az 5+1-et.
És hát ilyen kamattal, ilyen rugalmasan, Lávin Gusztáv erről sokat beszélt a sajtóban, nálunk is a rádióban, azt gondolom, hogy ez mindenképpen versenyképes, és nem nagyon volt még ilyen, és kifejezetten a szektorra szabva, az mindenképpen, de ti tudjátok jobban, mint szakmai szervezetek vezetői, képviselői, hogy egyébként ez megmozgatja a vállalkozásokat. Ha már azt idéztem, hogy a 100 milliárd akkor hasznosul, hogyha ebben mindenki részt vesz, a kicsik is, nagyok is, akkor az felmerülhet, és ezt már többször próbáltam itt érzékeltetni és kérdezni, hogy úgy látjátok-e, hogy a kicsik is meg fognak mozdulni ezekre a lehetőségekre, akár a kisfaludére, akár az összes többibe beindulnak az 1, 2, 5 fős cégek is, akikhez nem jut el annyi információ, akik nem vesznek részt kerekasztal beszélgetéseken, és nyilván a munkájukkal vannak elfoglalva, és nem feltétlenül az információszerzés az első.
Nálunk abszolút, ez én így érzem, úgyhogy akár a kisföldi hitelnél gyakorlatilag ez egy remek lehetőség. Nem tudtak tartalékot képezni egyébként a kollégák az elmúlt években. Gépark frissítésre mindenképpen igény lenne, akár a fenntarthatóság jegyében is az, hogy modernebb gépek legyenek, az, hogy a munkavállalókat is jobban meg tudjuk tartani azzal, hogy ha egyszerűbb gépek vannak, és pontosabban könnyebben tudnak dolgozni, de gyakorlatilag a turizmusfejlesztési hozzájárásnak a csökkentése az is gyakorlatilag rögtön érezhető, ez 50.000 forint is lehet egy kisebb cukrászdánál is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek remek lehetőségek, plusz az, hogy egyébként a budapesti meg a Pest megyei kollégák szoktak panaszkodni nekünk, hogy hát ugye a legtöbb támogatásból ki vannak zárva, és egy csomó minden egyébként így a fejlesztésről náluk is elmarad. Oké, több a turizmus esetleg nagyobb árakon tudják, magasabb áron tudnak értékesíteni, de a fejlesztés az náluk is elmaradt, úgyhogy ezekben nagyon jól tudják majd hasznosítani.
Miközben a Balázs mondta, eszembe jutott még egy, ami a vásárlóerőt, a keresletet illeti. Én most a kicsi vállalkozók, a kicsi gasztrovállalkozók helyében az egyik dolog, amivel nyugtatnám saját magamat, az a szép kártya lenne egyébként. Azt nem tudom, hogy tudják-e a kedves vendégek, kollégák, hogy tavaly a munkaadók közel 500 milliárd forintot töltöttek föl a 3 millió szép kártyára, amiből a kártyabirtokosok 490-et el is költöttek. 490 milliárd forint, aminek a kétharmada a vendéglátásba ment körülbelül, 70%-a. Most is van a szép kártyákon körülbelül 100 milliárd forint, amit az emberek úgymond tolnak maguk előtt. Valójában most annak köszönhetően, hogy a szép kártya most már digitálisan és a telefonon is működik, hozzá lehet rendelni a telefon pénztárcájához, még könnyebb lett a rajta lévő egyenlegnek a felhasználása. Tehát én nagyon bízom benne, hogy az a körülbelül 100 milliárd forint, ami a kártyákon van, illetve az a 60-70, ami még január-februárban a feltöltésekből hozzájön, az előbb-utóbb a vendéglátóhelyeknek a kasszáiban landol.
Én pedig egy gondolattal át is kötnék az edukáció témájára, hiszen szerintem az a jó válasz erre a kérdésre, amit feltettél előbb, hogy hogyan lesznek majd valós nyertesei a kisvállalkozások is, hogyha megfelelő információ áramlás elindul és megfelelő tájékoztatást kapnak. Ebben nyilván nekünk, mint az ő érdekképviseleti szervezeteiknek van felelősségünk és feladatunk, de ezt nagyon nagy örömmel végezzük, hiszen azt gondolom, hogy ahogy már Péter is jelezte az elején, az oktatásnak, a tájékoztatásnak, az edukációnak a szerepe most még jobban fel fog értékelődni, hogy minden kis vállalkozás tisztában legyen, akár egy kedvezményes támogatás lehetőségéről, akár digitalizációs lehetőségekről. Természetesen kell az ő nyitottságuk és hozzáállásuk is, de hogyha nem tudnak róla, akkor nehezen válnak nyitottá, tehát ebben van feladat.
Ebben egyébként nem állunk rosszul. Tehát az összes turisztikai szakmai szövetség sok rendezvényt szervez a tagjainak, hírlevélszolgáltatást működtet, podcastokat csinálnak, tehát a szakmai szövetségek nagyon szépen végzik ezt a tájékoztatási, disszeminációs, hadd ne mondjam, szemléletformáló munkát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a téren jól állunk.
Hadd legyek így a vége fel az ördög ügyvédje. Nekem az egészségügy jutott eszembe. Ott minden évben, év végén történik ugye egy megsegítése az egészségügynek, 80-100 milliárd, ugye, amikor a lukakat tömjük be, és a beszállítókat kifizeti az állam. Hogy mi kell ahhoz, hogy ez a mostani lehetőség, ez a 100 milliárd, ez úgy hasznosuljon a vendéglátóknál, a turizmus szektorban érintetteknél, hogy hosszú távon tudjon hasznosulni. Ne az történjen, hogy most valamilyen lukat betömök, amivel kezdted, Rudi, hogy milyen nehéz volt ez a január-február. Engem egyébként megleptél, mert ha itt Budapesten mondjuk egy olyan kaliberű étteremnek, amire gondolok, az nehézségekkel küzd, akkor biztos, hogy egy kisebbnek vidéken sokkal-sokkal nehezebb volt. Szóval mi kell ahhoz, hogy ez hosszú távon tudjon beépülni és hasznosulni? A versenyképességet növelje. Az, hogy ne szűnjen meg újabb 1000-2000-3000 egység, mert ugye ez egy cél volt.
Szerintem ez most a konszolidáció időszaka lesz. Tehát, hogy most megvannak azok az alapok, amiken lehet építkezni, és ez egy nagyon nagy lehetőség. És az is fontos lesz, hogy nekünk vendéglátósoknak jobban kell figyelnünk arra, hogy olyan vendégélményt adjunk, amivel vissza fognak tudni jönni a vendégek, és tényleg törzsvendégé válnak. Nekünk az élve sokat kell fejlődni, és egy rövid kapaszkodó itt a digitalizációhoz, tehát azért nagyon sok KKV van, vagy inkább olyan kis vállalkozás, aki amikor belett vezetve az ENTAK, akkor ezt fájdalomként élte meg. Csak ezek a cégek eddig azt se tudták, hogy mennyit adnak el, és milyen süteményből, hogyha egy cukrászdát veszünk alapul, az étterembe is ilyen szokás alapján kezdték árulni az ételeket. Tehát, hogy én nagyon-nagyon erősen hiszek a digitalizációban, soha nem gondoltam mondjuk, hogy egy pincért lehet helyettesíteni, egészen addig, amíg a ChatGPT-vel el nem kezdtem beszélgetni, tehát ez mondjuk kicsit ijesztő, de láthatóan nekünk is figyelnünk kell a változásokra, és a változásoknak megfelelően kell reagálnunk. Nem könnyű most a korszak, és most, hogyha visszatérve egy pillanatra, bemész a belvárosba, mondjuk egy Gozdon is akár végigmész, látsz bezárt üzleteket a hét néhány napján. Tehát, hogy most ez nem lesz könnyű, de hogy arra viszont tökéletes lesz, hogy újra kell szemléletet formálnunk, és majd jó úton kell ebbe tovább haladnunk. Úgyhogy én nagyon erősen hiszek, és például, hogyha a digitalizációt támogatni fogják a kisvállalkozások számára, az egy hihetetlen előny lesz, és lehet, hogy ők is rájönnek arra, hogy ott is kell egy szemléletformálás, és a eddigi kis nyomógombos kis telefonjukat le kell cserélni egy okostelefonra, mert hogy a piac ma ezt kívánja meg. Én azt kérem majd még viszont a jogalkotóktól, hogy itt az az ENTAK, ami hihetetlen rendszer, hihetetlen adat van benne, hogy minél jobban férhessenek hozzá a vállalkozások az ott lévő adatokhoz, reméljük úgy, ahogy mondjuk a szállodák, és akkor nekünk is sokkal könnyebb lesz úgy döntéseket hozni, ami jó lesz a vendégeknek, és ezáltal nekünk.
Akkor, ha jól értem, a levél az elment, ugye, ezekben a napokban, és akkor most minden szakmai szervezet abban bízik, hogy itt még finom hangolni lehet, ugye, ezeket a eredményeket.
Igen, ez lenne a cél, hogy kialakuljon újra egy személyes egyeztetésnek a lehetősége is, és tudjunk egy picit finom hangolni még továbbra is. Igen, abszolút.
Mindezek fényében a 26-os szezon, bár most már ezek után nagyon, tényleg nagyon színes lett a kép. Bízunk abban, hogy ez a hóesés, ami most éppen itt a stúdió mellett látható, az előbb-utóbb abban marad, jön a tavasz, kiülünk a cukrászdákba, az éttermekbe, a kerthelyiségekbe, jönnek a vendégek, jó vendégek jönnek Magyarországra, mert a számossággal nincsen baj, most már csak ön vendékel, aki még többet költ. Milyen szezont vártok?
Én egy picit ellent mondanék a Rudinak. Abban a tekintetben, hogy nagyon rosszul, hogy fogalmazta, hogy katasztrofálisan indult az év. A Balatonnál nem. Szerencsénk volt, ugye kegyes volt az időjárás.
Volt két befagyott hétvége.
Hosszú évek óta, 9 éve, nem tudom, befagyott a Balaton, nem úgy, egy kicsit befagyott, hanem egy rendesen befagyott. Tehát a behavazott, befagyott Balaton január elején olyan forgalmat vonzott a Balatonparti, elsősorban a Balatonparti települések vendéglátóihoz, hogy azok ott nagyjából azon a két hétvégén dupla olyan forgalmat tudtak csinálni, mint amit egyébként szoktak. Reméljük, hogy ez a kezdeti lendület ez nem fullad ki most azonnal, itt február-március fordulóján, hanem így folytatódik majd a tavasz és a nyári hónapok folyamán is.
Hát ezért nem volt olyan jó forgalom, mindenki lement a Balatonra, úgyhogy nyilván. Mi nagyon bízunk benne, hogy lesz most végre, nem marad el a tavasz, és egy jó, tényleg egy ilyen meleg tavaszi, jó idős szezonban tényleg megtelnek a cukrászdák, és azt gondolom, hogy így stabilabban is tudunk majd működni, és jönnek a vendégek, akkor abszolút túl fog érni a cukrászszakma.
Meg majd jön az évsüteménye, az évhajlatja.
Hát dolgozunk rajta, hogy azért elég sokszor beszéljünk a cukrászatról.
Rudi?
Mi pozitívan tervezünk mindig, tehát hogy ez fontos elmondani, ez nagyon sok munkával, tehát hogy szerintem ez így helyes, tehát az, aki kevés munkával akar sok pénzt keresni, az viszonylag gyorsan rájön arra, hogy vendéglősként is azért milliómosnak lenni nem olyan könnyű. Akkor könnyebb, hogyha előtte milliárdos volt, de egyébként különben azért sokat kell ezzel dolgozni. Ilyen sok finom hangolás, mint a régi autórádióban. Tehát, hogy nem tudom, volt-e valaki, aki még tekergetett ilyen rádiógombot, vagy a nagymamánál. Na, ilyen lesz. Tehát, hogy ilyen picikkel kell sokat tekergetni, és akkor mindig újra szól a zene, és fantasztikusan jó
évünk
lesz.
Sokat kell babrálni ezzel a szakmával. Roland, tiéd az utolsó lehetőség.
Köszönöm. Én pozitív vagyok, és pozitívan is gondolkodom a jövőképről. Én azt gondolom, hogy ezeknek az intézkedéseknek is meg kell, hogy jelenjen a kedvező hatás, hiszen azért hozta a jogalkotó, ez szerintem meg is fog folyamatosan történni. Kétségtelen, hogy sokat kell érte tenni, kétségtelen, hogy szemléletformálás is kell a KKV-k részéről is. A digitalizáció szerintem nem várathat magára, tehát ez abszolút, ehhez alkalmazkodni kell a vállalkozásoknak és a vendéglátósoknak, és ha ez mind szépen összeáll, mint egy puzzle, akkor szerintem nagyon szép főszezonunk lesz.
Péter, utolsó utáni?
Abszolút utolsó utáni. Én azt gondolom, hogy ahogy az előttem szólók elmondták, ezek az intézkedések rövid távon is megkönnyebbülést, fellélegzést okoznak a vállalkozóknak, és bizakodásra adnak okot. Attól pedig nem kell félni, hogy időnként bezár egy étterem, vagy kettő, vagy tíz. Ez egy piac, ez nem egészségügy, ez nem kötelesség az államnak fenntartani a turizmus, nem közszolgáltatás. Ezt az emberek a saját pénzükből, a magánvagyonokból vásárolják ezeket a szolgáltatásokat. Itt az államnak egy ösztönző környezetnek a megteremtése vagy a kialakítása a feladata. Én úgy érzem, hogy ez történik.
Nagyon szépen köszönöm 5+1 Erdélyi Balázs, dr. Pincinger Péter, Semsey Rudolf, Sivó Roland. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Turizmus Café kihelyezett adása a Hung Expo-ról, az utazáskiáltásról. Köszönöm szépen nektek.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Kedves hallgatók, ez volt a csütörtöki Monitor délután. Holnap péntek, Fintech világa, 4 órakor találkozzunk itt a Monitor délutánban. Én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.